És aki már itt van velem, Vidákovics Attila, a Mozaik Alfa alapítója. Hello Attila!
Szia Viktor, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mindenkinek elmondjuk, hogy a Mozaik Alfa alapítója, de még át se adtátok. Igazából létezik már, létezik, de hogy mi volt a dátum, te mióta toljátok?
Hát a legelső dátum november 12-e volt. Ugye annak, hogy onnantól idáig csúszott, annak nem pont ugyanaz az oka, mint ami miatt most ugye napok óta mindig tolunk rajta egy-egy napot, és csúszik, hát reméljük, hogy ma egyébként
átlesz. De aludni tudsz azért?
Tehát, nem, piszkosul nem, tehát így azért az elmúlt egy hónapban szerintem legalább 10-15 olyan éjszaka volt, amikor egyáltalán nem aludtam, amikor alszom, akkor is ilyen 3-4-5 órákat.
De figyelj, tudod, hogy ezt megbosszulja a szervezet.
Tudom, de után. Megéri. Hát akkor még van időm, tudod, én örök 27 vagyok. 27 voltam 18 évesen is, és...
Ja, mondjuk az jó, hogy nem tartoz a 27-esek klubjába. Azt tudod melyik?
Nem.
Hát ez egy Jim Morrison, Kurt Cobain.
Hát akkor ki tudja, de beletartozom, mert akármikor fogok.
Amy Winehouse.
Én örök 27 éves vagyok, úgyhogy...
Jó van, figyelj, de szerintem ezt ne kísértsük. Tehát így a sorsod legalább ez a betegséggel, vagy ezzel a beszélgetéssel se kísértsük. Viszont úgy kezdtem a mai szabadesést, hogy hoztam egy kis színest. Nem tudom, te láttad azt a képet, Ferenc pápát látjuk egy Puffy Jackie-ben, és hogy kiderült róla, most egy cikk írja, hogy azt az AI, a Midjourney alkotta azt a képet, tehát nem létezik.
Nem láttam a cikket, ugye mi a Mozaik Alfa átadásában vagyunk, úgyhogy nincs idő a bulvár híreket nézni, de nem csodálkozom rajta, hát nem tudom, hol jött le meg, mint jött le, de hát a Midjourney tök jó képeket csinál, mi is szoktunk vele játszani, amikor van rá idő.
Játszani, igen, de ennek semmi köze egyébként a kriptóhoz, tehát nem a... Ez volt az átkötés igazából, hogy a kriptó korrepetálással kezdjük a hetet, és hogy nekem nyilván bennem annyi van meg, ugye közös képként, ugye az AI és a kriptó között, hogy mind a kettő online történik. Tehát, hogy ennyi, ez minden. És akkor az volt a nagy kérdésem, hogy vajon mikor térünk vissza a természethez, mikor elégeljük meg, hogy amit láttunk, az nem is úgy van. Igen. Meg az ellenkezője is igaz.
Egyébként simán tudnék kötekedni veled, hogy mind a kettő online történik, mert nem feltétlenül kell. Tehát a blokklánc technológiának és a kriptózásnak is vannak olyan elemei, amihez nem feltétlenül szükséges, hogy online legyünk. Nyilván a tranzakciókhoz igen, tehát ahhoz, hogy utaljunk, ahhoz szükséges. És az AI technológia, főleg ez a képkészítés, hát simán le tudok tölteni egy open source szoftvert, tudom futtatni a GPU-kon, és nem kell, hogy online legyek, de ez csak a kötekedés.
Nem baj, nekem az jól
jött ki.
Az jól jön, mert az mindig inspirál. De ha már kötekedsz, akkor ott kérdezzem meg, hogy ezek szerinted összefüggnek-e majd a természet szeretetével? Tehát akár a kriptoanarchizmus, és akkor majd beszéljünk arról, és meg kaptam el hallgatói visszajelzést, hogy micsoda hittérítés zajlik nálatok.
Ez jó? Ez elismerés, abszolút.
Tényleg?
Abszolút.
De várjál, ő nem elismerően mondta.
Hát akkor nem figyelt.
Jó, de egyébként elkezdtem, tehát most már annyit beszélünk róla, meg annyit találkozunk, hogy elkezdett. Tehát bár elmondtam az imént a hallgatóknak, hogy én szerintem nagyon pici százalékban jutok előre minden alkalommal, ahhoz, hogy megismerjem. De múltkor például a Six az nagyon-nagyon szépen levezetett egy valamit, amit én nagyon jó néven vettem. Hogy egyáltalán kicsit közelebb kerültünk hozzá, hogy mi is az a kriptoanarchizmus, meg mivel foglalkozik a kriptoanarchista. Azt mondtad, hogy erről is akarsz beszélni.
Igen, de hát aztán mondtad, hogy erről már annyit beszéltünk, hogy erről beszélgessünk.
Mivel foglalkozik a kriptoanarchista?
Ez egy elég tág fogalom, hát melyik kriptoanarchista mivel foglalkozik. Nyilván valamivel, ami a témához kapcsolódik, de hát a legtöbb kriptoanarchista az a decentralizált világ minél gördülékenyebb megszületésén és elfogadtatásán dolgozik. Ami most nagyon jó úton halad, nyilván itt egy nagyon szomorú helyzet, az elősegíti ezt a mozgalmat, mert itt a bankcsődök, meg az amerikai dollárnak a bizonytalan jövője, meg mindig volt, csak nem létezett még egy alternatíva mellette, tehát azért sem 2008-ban, sem előtte egyik nagy bankcsőd hullámnál sem volt olyan lehetőségünk, mint ami ma nyitott.
Ja, de akkor ez jót tesz a kriptónak?
Hát ezt ketté kell választani, mert hogy az árfolyammal mit csinál, azt nehéz megjósolni, könnyű belemagyarázni, hogy az árfolyamokat ez fel fogja lendíteni, azért ebben ne legyen mindenki annyira biztos, és nem azt mondom, hogy nem fogja, csak van egy csomó minden, ami meg ellene szól, hogy az árfolyamok emiatt nagyon-nagyon hirtelen és a közeljövőben erősödni fognak. Ellenben az elfogadtatása is, hogy az emberek nyitottabbá válnak, és megértik, hogy miről szól a valódi decentralizáció, annak nagyon jót tesz persze.
Mindenkinek való egyébként? Mi van azzal, aki nem fogja sosem megérteni, és nem tudja magáévá tenni?
Nem való mindenkinek a mai jelenlegi állapotában, ezt nagyon sokszor el szoktam mondani, tehát nem, abszolút nem való mindenkinek, viszont egy igazi kriptoanarchista, és aki evangelizációval foglalkozik, annak az a dolga, hogy mindenkivel megértesse, hogy meg kell ismernie. És ezt én vallom is, tehát azt, tehát ilyen nagy feltett kézzel egy ilyen kereszt, hogy mindenki fektessen kriptóba, nem, egyáltalán nem. És nem is nagyon szeretem, hogyha ilyet hallok. Azt viszont nagyon szeretném, ha mindenki megfogadná, hogy hátrányba fog kerülni, hogyha egyáltalán nem ismeri ennek a logikáját, ennek a működését, és az nem ugyanaz, hogy a vagyonát kriptóba fekteti, mint hogy tanulási céllal vásárol 1-2-3-5 ezer forintért, és megismeri a működését, úgy, hogy a való életben teszteli, próbálgatja és használja. Ezt erre mindenkinek szüksége van, de szerencsére egyre könnyebb megtanulni, egyre jobb felületek, egyre jobb alkalmazások vannak, és egyre ügyesebb oktatóanyagok, egyre ügyesebb youtuberek vannak, és talán az az arány, tehát azért itt 2000, nem tudom, 17-ben indult be, hogy elkezdtek beszélni influencerek a kriptókról. Hát néha azért a haját tépte az ember, és nagyon ritka volt a hiteles, értelmes olyan forrás, aki egyébként van legalább egy pici fogalma arról, amit beszél. Ez az arány, ez javul, és őrült tempóban, azért az utóbbi 1-2 évben őrült tempóban elkezdett javulni, és egyre többet hallok olyan új influencereket, akik látom, hogy értik, amit beszélnek.
Érdekes, van egy barátom, aki azt mondta, hogy most megint átalakul a világrend, és akkor most majd a yuan lesz az új dollár, és hogy most mi fog történni egyébként. Ez mindig téma, szóval mióta az eszemet tudom, azóta mindig beszéltek róla, hogy átalakul a világrend, és minden kézébe van csinálva, de hogy közben ez a dolga nem a világnak, hogy átalakul folyamatosan.
Folyamatosan átalakul.
De például a kriptónak ez a kripto az például hogyan tudja ezt lekövetni? Vagy hogyan tud két lépéssel előrébb lenni? Kell-e, hogy két lépéssel előrébb legyen a kripto?
Hát itt rengeteg komponensre lehet bontani, meg funkcióra, meg szolgáltatásra, attól függ, hogy miről beszélünk. Én azt gondolom, hogy a kripto bizonyos szempontból nem 2, hanem 100 lépéssel előrébb jár.
De most hiszen, a kripto mint fizetőeszköz, így gondoltam.
Hát igen, tehát mondjuk a decentralizált pénzügyekről beszélek, hiszen benne van a lehetőség a technológiában, hogy valóban igazságosan tudjon működni, úgyhogy senki nem jut úgy extra hatalomhoz, hogy azt nem érdemli meg, és vissza tudjon vele élni. De nem tartunk itt, tehát az fontos látni, hogy nem tartunk itt, viszont abba az irányba megyünk. És ehhez nincs másra szükség, csak arra, hogy az emberek értsék, hogy működik, tudják megkülönböztetni azt a kriptok projektet, ami tényleg a társadalom érdekét szolgálja, és tud úgy működni, meg tudják megkülönböztetni azokat a projekteket, amik itt élősködnek egy ilyen
hát
új rendszeren.
Hát ezt hogy tudod megkülönböztetni? Ez majd, hogy nem lehetetlen, nem?
Nem könnyű megkülönböztetni, de nem lehetetlen, hogyha ha valaki már érzi a lüktetését, átlátja és tudja értelmezni az összefüggéseket, akkor azért jó valószínűséggel meg tudja állapítani. Tehát, hogyha...
Várj, de milyen lüktetés, milyen következtetések?
Ugye nem mindegy, hogy hogyan indul el egy projekt, és te nem milyen utat jár be. Egy decentralizált projekten a felhasználók dolgoznak. Azok dolgoznak azon, hogy az egyre jobb és jobb legyen. Ugye nincs olyan rendszer, ami kész van, hát nem véletlenül ad ki mindig újabb és újabb verziót, akármelyik operációs rendszer, gyártó, vagy bármilyen informatikai terület, ezeken folyamatosan kell dolgozni. De hogyha ezen azok dolgoznak, akik használják, és valóban decentralizáltan, és van egy igazságos működési rendszer, hogy aki beleadja a munkáját, hozzáteszi a tudását és az idejét egy rendszerhez, az megfelelő jutalmazásba részesül igazságosan, és utána azt a munkát mindenki tudja használni, és nincs elzárva egy-egy csoport részére az az előny, amit kínál, akkor ez egy nagyon jó jel. Hogyha egy projekten nagyon sokan dolgoznak, egyébként minden hónapban jön egy riport az egyik szolgáltatótól, aki azt nézi, hogy milyen csoportok és hányan dolgoznak egy-egy projekten. Most az elmúlt hónapban pont a Polkadot volt, ugye itt volt a Szikszaki Polkadot nagykövet. Úgyhogy most pont a Polkadot volt, elég gyakran a Polkadot szerepel az élen. Ugye ez azt jelenti, hogy nem tudom hány száz új ember csatlakozott a fejlesztői csoporthoz, és ez azt jelenti, hogy egyszerűen online beírják az ötleteiket, javaslataikat, kódokat írnak, beszavazzák, ugye a közösség szavazza be, hogy melyik kódsor kerüljön be. Uh-huh. Ez egy igazi élő, azért mondtam, hogy lüktet, mert ez egy élő dolog, aminek megvan a dinamikája, megvan a fejlődési útja, és ugye itt ilyen alrendszerek összeállnak, amik tényleg az igényeket szolgálják ki, és nagyon jól találkoznak ezek az igények és ezek az érdekek, akkor ez egy jó rendszer. Annak van jövője.
A Polkadotot itt említettük, mert múltkor is ugye a Six elmondta, hogy ő gyakorlatilag más se csinál, csak közösséget épít.
Igen.
És nem vagyok benne biztos, hogy ő mondta ezt a... Nem, szerintem már korábban beszéltünk arra példáról, hogy a kosaras kártya, hogy olyan a kriptó, mint a kosaras kártya volt annak idején.
Az az NFT, akkor... az nem a kriptó, az igen, az a
jó, kripto, igen, de hogy a kriptóval is párhuzamba hoztuk valamiért, de már nem emlékszem miért.
Hát az NFT kapcsán.
Lehetséges, és ugye azon gondolkodom, hogy akkor ez igazából, ezt kell megérteni, csak ezt kell megérteni, hogy ne úgy tekintsük rá, mint egy ilyen aranytojás tojótyúk, vagy egy, mert ez bármikor véget érhet. Szóval, hogy bármikor lehet az, hogy falba áll az egész, és aztán a kosaras kártyának sem volt azért mindig értéke, vagy nem emlékszem arra, hogy egy idő után azért úgy futottak volna. Volt egy időszak, amikor mentünk utána, meg nem tudom, cserébe régettük, de a kriptóval ez ugyanaz megtörténhet, nem?
Tehát a kosaras kártya az... annak a digitális változata az NFT, és annak a létezését a blokklánc technológia, tehát a kriptovilág tette lehetővé. Hmm. Tehát a kosaras kártyát nem tudjuk összehasonlítani a technológiával. Annak az egyik, a sok millió vagy sok százmillió lehetőségből, amit tud kínálni a társadalomnak, annak az egyike, az, hogy digitálisan kosaras kártyákat lehet létrehozni, azzal a különbséggel, hogy itt nem tud hamisítani a kosaras kártyákat, a fizikai világban pedig lehetett. A maga a technológia és az, amit elhozott a társadalomnak, az már nem tud földbe állni. Ugyanis ahhoz az kell, hogy megszűnjön az internet, és megszűnjön az áramellátás a világon. Nem kizárt, hogy ez meg fog történni, de akkor nem ez lesz a probléma, hogy a technológia földbe állt. Egyébként ezt már nem lehet elindítani. Tehát ez kiment, ez teljesen open source, ez a tudás és ez a technológia, a világi az embereké, ezt nem uralja egy cég, nincs a tetején egy Facebook, vagy egy Meta, vagy egy Microsoft, vagy egy Federal Reserve, vagy
Nemzeti Bank.
Nemzeti Bank, vagy Kína, Oroszország, Amerika, Kambodzsa vagy bárki, hanem ez a világé. Ennek ezt nincs, aki lekapcsolja, nincs, aki leállítsa. Egészen addig ez működik, ameddig van egyetlen egy ember is, aki jövőt lát benne.
A mai beszélgetésünkbe szeretném berántani a kereskedelmi robotok is, hogy azok mikor jelentek meg, van-e értelmük, és mi az értelmük, hogyha van, mert ugye ezt eddig, amit a kereskedelmi robot csinált, azt gondolom kútfőből az ember csinálta, és akkor vagy bukott nagyot, vagy nyert nagyot. Vajon ezek az esélyek, ezek csökkennek, vagy nőnek-e egy robot használatakor, és ezeket tényleg miért hozták létre? Kezdjük itt, és aztán a második részben majd ezt jobban kibontjuk.
Hát ugye a kereskedelmi robotok elég régóta léteznek, ahol igazán elkezdtek elterjedni szerintem valamikor a 2005-2008-as időszakban volt, amikor megjelentek a MetaTrader platformok, és ugye én először ilyen robotot a MT4-el, tehát MetaTrader 4-el Forex-en használtam. Biztos, hogy léteztek előtte is, de akkor tömegesen elkezdték használni a robotokat. Én azt gondolom, hogy nagyon sok helyzetben előnyt tud biztosítani egy robot, speciálisan mondjuk az arbitrázs ügyletek, ahol a különböző piacokon az árfolyam különbözeteket használják ki, tehát mondjuk van egy részvény, vagy akár egy a Forexen egy kriptodeviza, vagy egy nem kripto, hanem egy nemzeti deviza, és az egyik piacon $1 drágább, mint a másikon, akkor egy robot ezt állati gyorsan észreveszi, és végrehajtja az adásvételt, és meg lehet keresni a különbözetet.
Tud veszíteni?
Hogy ne tudna veszíteni, egyértelmű. Mondjuk klasszikusan egy arbitrázs ügylet az akkor jó, hogyha azon nem veszít az ember, csak nagyon piciket nyer, de sokszor, de hát a tévedés és a hibázás és a internet kapcsolattól függ, hogy minden lefut-e, meg ott azon az 1-2-3 másodperc alatt is olyan változások lehetnek, hogy lehet rajta veszíteni, tehát kockázata mindig van. Nyilván, hogyha létezik is ilyen, hogy zseniális robot, aki állati jól kereskedik, akkor azzal lehet folyamatosan pozitív mérleget generálni, de a csodákba senki se higgyen, tehát aki ugye valamelyik nap megkeresett egy osztrák üzletembernek látszó lény.
Úristen,
és,
tehát most nagyon szépen mondtad.
Igen, és ő garantált nekem az ő robotjával napi 3%-ot, hogy ennyit tudnak produkálni. Hát elég gyorsan levezettem neki, hogyha napi 3%-ot tud csinálni, és mondjuk itt 3-4-5 ember csak $10,000 odaad neki, akkor 10 év alatt több pénze lesz ennek a robotnak, mint amennyi pénz van a világon. Tehát ez nem létezik, ilyet nem lehet csinálni. Tehát hogyha tényleg jól működik egy robot, és az egyre nagyobb állományt kezel és halmoz fel, akkor az meg fogja ölni magát.
Miért?
Azért, mert nagyon sok pénz lesz nála, a piac kiismeri a robot működését, és azt ki lehet használni utána. Tehát örökké nem nőhet egy robot által működő kereskedés. Hát, hogyha valaki kibírja, és annyira intelligens, akkor mindig kiszed belőle annyit, hogy mondjuk csak viszonylag kis összeggel kereskedik, mondjuk $1 millió vagy $10 millió, és nem hagyja, hogy nagyobbra nőjön, de ezek a napi több százalékos hozamok, ezek abszolút irreálisak, egyszerűen ha ilyet lát meg, hal valahol, az ember meneküljön. Tehát vagy hívja a rendőrséget. Ugyanis ez minden esetben, 100 esetben 110-szer átverés. Azzal, tessék?
Hát csak nem, ledöbbenve hallgatlak. Azt mondta, hogy wow.
Igen.
Magyarosan.
Ezzel együtt létezhet jó robot, találkoztam már én is olyan robottal, ami stabilan plusz termel, na nem napi 3%-okat, hanem annál mérsékeltebb hozamokat, de stabilan plusz termel. Olyan logikája van, bármit le lehet programozni, tehát egy algoritmusba bármit be lehet vinni, de nem tudod minden piaci helyzetre felkészíteni a robotodat. Bele tudsz tenni fékeket, bele lehet tenni olyan biztonsági lépcsőket, hogy leállítja a kereskedést, hogyha ez az amaz történik. Én azt gondolom, hogy nagy csodát nem tud csinálni egy robot, de hogyha egy okos, ügyes kereskedő áll mögötte, akkor annak nagyon nagy mértékben meg tudja könnyíteni a munkáját, és nincs olyan kereskedő, aki napi 24 órában ott tud ülni a gépnél, a robot viszont ott tud lenni.
Na jó van, ezekről beszélünk még a következő részben. Vidákovics Attila, a Mozaika Alfa alapítója a vendégünk. Folytatjuk mindjárt a kriptokorepetálást, vagy más néven a plusz-minusz rovatunkat. De ahogy azt mondani szokás, Maestro Music. Vagy ahogy Mucsi mondta, Music.